útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tiszapárt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgőségi szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztusi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ne hazud, hogy éltél már, ameddig a szíved vár. Nem vagy csak egy árnyék, egy lenyomat a falon. Az élet csak egy árnyáték, ismerős a két árnyék. Összenéznek némán, kiabálnak vakon. értem már, árnyod, amit elhagytál. Nekem is van, érzem már, szárnyom, amit rám adtál.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma címírásának harmadik befejező részét Fűr Anikó előadásában hallják.
Anyám álma. A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Kirkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt hívva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Kirkemre vigyázzon. Így hát Iona éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan irtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Iona kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette, mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Kirkem előtt biztosan nem. Iona erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt, a fenébe, na! A fiók tele volt babaholmival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kis ingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Iona. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom. A nevetgélése a beszédét tagolta, és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze, vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kell ezt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak, meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Olyan erre mondta George, hogy Iona idegbajos. Elsa szerint az ideg kimerültségét az okozta, hogy Iona kicsit túlérzékeny, az ápolónő képző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Iona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Iona visszavett belőle. Jill is, Iona is megkönnyebbült, mint egy tanár ment volna ki a szobából, amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Kirkham mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Kirkham nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta. Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Iona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre. Minden nap slaggal kell lemosnunk. Jill arra gondolt, Iona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ionát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elsa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál. Egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Iona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni, az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez. Aztán megszülettem én, és minden megváltozott, különösen Iona számára. Jillnek egy hétig feküdnie kellett, és még amikor fölkelt, akkor is úgy mozgott, mint egy merev öregasszony, és ahányszor leereszkedett egy székre, óvatosan vette a levegőt. Fájtak a varratai, a hasát és a mellét szorosan lekötözték, akkoriban ez volt a szokás. Bőségesen jött a tej, átszivárgott a kötésen, rá a lepedőre. Iona meglazította a kötést, és próbálta a mellbimbót a számhoz vezetni. De nem fogadtam el. Visszautasítottam az anyám mellét. Gyilkost kiáltoztam. Mintha az a nagy, duzzadt mell valami ormányos állat lett volna, ami az arcomba akar furakodni. Iona felvett, adott egy kis langyos forralt vizet. Attól lecsillapodtam. De vesztettem a súlyomból. Nem élhettem vízen. Úgyhogy Iona kevert nekem tápszert, és kivett Jill karjaiból, ahol csak megfeszültem és visítottam. Iona ringatott, nyugtatott, odaérintette az arcomhoz a cumit, és kiderült, hogy azt jobban szeretem. Mohón ittam a tápszert, meg is maradt bennem. Iona karja és az ő rábízott cumi lett a választott otthonom. Jill mellét még szorosabban le kellett kötözni, le kellett mondania a folyadékokról, ne felejtsük el, hogy ez a kánikula közepén volt, és viselnie a fájdalmat, amíg el nem apadt a teje. Micsoda kis majom, micsoda kis majom, dudorázta Iona. Te egy kis majom vagy, hogy nem kéred az anyád finom tejecskéjét. Hamarosan kövérebb és erősebb lettem. Hangosabban tudtam sírni. Ha bárki más próbált felvenni, mint Iona, sírtam. Elutasítottam Elsát és Sanc doktort is a figyelmesen felmelegített kezével, de persze Jill iránti idegenkedésem keltette a legnagyobb figyelmet. Ahogy Jill felkelhetett, Iona ugyanabba a székbe ültette, ahol általában ő etetett meg. Jill vállára ráterítette a maga blúzát, és az üveget a kezébe adta. Hiába. Engem nem lehetett becsapni. Az arcomat az üvegnek ütöttem, kinyújtottam a lábam, és megfeszítettem a hasamat. Nem fogadtam el ezt a helyettesítést. Sírtam. Nem adtam meg magam. Vékony babasírás volt, de azért zavarta a házat, és Iona volt az egyetlen, akinek hatalmában állt, hogy elállítsa. Ha nem Iona ért vagy szólt hozzám, sírtam. Ha lefektettek, és nem Iona ringatott, álomba sírtam magam, és 10 percig aludtam, aztán azzal ébredtem, hogy kezdtem előről. Nem volt jó pillanatom, meg nyűgös pillanatom. Iona pillanatom volt, meg Iona nélküli pillanatom, vagyis, és ez egyre rosszabb lett, bárki más pillanatom, főleg Jill pillanatom. Hogy mehetett volna vissza Iona dolgozni, mikor letelt a 2 hét? Nem mehetett, nem is kérdés. A pékségnek mást kellett keresnie. Iona a ház legmellőzöttebb személyéből a ház legfontosabb embere lett. Ő állt az ott lakók és az állandó disszonancia, az orvosolhatatlan panasz között. Állandóan ébren kellett lennie, hogy a háznak némi nyugalma lehessen. Sánc doktor aggódott, még Elsa is aggódott érte. Iona, ne hajtsd túl magad! De mégis csodálatos változás történt. Iona sápat volt ugyan, de a bőre ragyogott, mintha végre túljutott volna a kamaszkorán. Bárkinek bele tudott nézni a szemébe. És nem volt több remegés, nevetgélés is alig. A hangjában semmi ravasz alázatosság, mert most már parancsolgatott, mint Elsa, csak jobb kedvűen. Sosem volt jobb kedve, mint amikor engem korholt a Jill iránti magatartásomért. Iona a 7. mennyországban van, rajong azért a babáért, mondta Elsa mindenkinek. De Iona viselkedése túlzottan élénk volt a rajongáshoz. Nem érdekelte, mekkora zajcsap, ha az én zajomat lecsillapíthatta vele. Felrontott a lépcsőn, kifulladva kiáltotta. Jövök, jövök már, hátrébb az agarakkal. Lazán felkapott a vállára, úgy járkált velem, fél karral tartott, miközben a másik karja valamilyen feladatot látott el az ellátásommal kapcsolatban. Ő uralkodott a konyhába. A tűz helyett rekvirált a fertőtlenítésre, az asztalt a tápszer kikeverésére, a mosogatót babafürdetésre. Ha valamit nem talált, vagy kilöttyintett, vidámon káromkodott, még Elsa jelenlétében is. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki nem reg, aki nem érzi az elutasítás távoli fenyegetését, mikor a sirály jelzését megadom. Sőt, ő volt az, akinek 2-szer olyan gyorsan vert a szíve, akinek a hatalma erejétől táncolni lett volna kedve. Mikor Jillről lekerültek a kötések, és látta, milyen lapos a hasa, megvizsgálta a kezét. A büfettség teljesen eltűnt. Jill lement a földszintre, elővette a szekrényből a hegedűt, és kivette a tokjából. Skálázni akart. Ez egy vasárnap délután történt. Iona ledőlt aludni, de fél füllel még így is a sírásomra figyelt. Mrs. Körkem is lefeküdt. Elsa a konyhában lakkozta a körmét. Jill hangolni kezdte a hegedűt. Apámat és apám családját nem nagyon érdekelte a zene. Ezt nem tudták magukról. Úgy gondolták, hogy a zene bizonyos fajtája iránti intoleranciájuk, sőt, egyenesen gyűlöletük, ami még azon is érződött, hogy a klasszikus szót ejtették, a jellem erejére épül, az integritásra és arra a feltett szándékra, hogy nem hagyják magukat lóvá tenni. Mintha az egyszerű dalamtól eltérő zene valahogy fölébük akarnak kerekedni, és ezt a lelkeméjén mindenki tudná, csak egyesek megjátszásból az egyszerű, becsületes gondolkodás hiányában nem vallják be. És mintha ebből a mesterkértségből és gerinctelen toleranciából fakadna aztán a szimfóniák, az operák, a balettek meg a versenyművek világa, amelytől az ember elalszik. Ebben a városban az emberek többsége ugyanígy érzett. De mivel Jill nem itt nevelkedett, nem fogta föl, mennyire mélységes, mennyire megalapozott ez az érzés. Apám sosem kérkedett vele, nem csinált belőle erényt, mivel nem rajongott az erényekért. Tetszett neki, hogy Jill zenész, de nem a zene miatt, hanem mert ettől különleges választásnak tűnt, akárcsak a ruhái, az életmódja és a loboncos haja miatt. Azzal, hogy őt választotta, megmutatta az embereknek, mit gondol róluk. Megmutatta azoknak a lányoknak is, akik rá akarták kivetni a hálót. Megmutatta Elsának is. Jill becsukta a nappali függönyös üvegajtaját, és nagyon halkan hozzálátott a hangoláshoz. Talán nem is szökött ki hang. Vagy ha Elsa hallott is valamit a konyhában, azt hihette, hogy kintről jön, valamelyik szomszéd rádiójából. Jill most skálázni kezdett. Igaz, az ujjai már nem voltak püffettek, de mereven mozogtak. Az egész teste merev volt, a tartása sem volt természetes, úgy érezte, a hangszer bizalmatlanul illeszkedik az álla alá. Nem számít. Belekezdett a skálába. Biztos volt benne, hogy régebben is volt már így, egy-egy influenza után, vagy ha nagyon kimerült, mert túlhajszolta magát a gyakorlással, vagy csak úgy egyáltalán. Egyetlen elégedetlen nyöszörgés nélkül ébredtem föl. Semmi figyelmeztetés, semmi ráhangolódás. Csak a visítás. A visítás zuhataga öntötte el a házat, olyan sírás, amit korábban nem hallottak tőlem. Ájona azonnal talpon volt. Életében először rémült meg a belőlem fakadó hangoktól, és felkiáltott. Mi az? Mi az? Elsza meg, miközben körbe szaladt, és becsukta az ablakokat, visszakiáltotta. A hegedű! A hegedű! Kitárta a nappali ajtaját. Jill! Jill, ez szörnyű, egyszerűen szörnyű! Hát nem hallod a gyerekedet? Le kellett rángatnia a szúnyoghálót, hogy be tudja csukni a nappali ablakát. Kimonóban ült, amíg a körmét lakkozta, és most egy biciklis fiú benézett, és meglátta, hogy a kombinéja fölött kinyílt. Nagyon ritkán veszítette el ennyire az önuralmát. Azonnal tedd el azt a vackot! Jill letette a hegedűt. Elsza kirohant a halba, és Ajona után kiáltott. Vasárnap van, nem tudod elhallgattatni? Jill némán is határozottan kiment a konyhába, ott a Mrs. Körkem állt zokniban, a pultra támaszkodva. Mi baja Elszának? Kérdezte. Mit csinált Ajona? Jill kiment, és leült a hátsó lépcsőre. Sancék fehérházának vakító napsütötte hátsó falát nézte. Körös körül csupa forró hátsó kert, más házak forró falai. Odabent egymást látásból, névről vagy valóban alaposan ismerő emberek. És ha az ember három háztömböt mennek keletre, ötöt nyugatra, hatot délre, tizet északra, a földből magasra szökkent nyári gabonafalát látná maga előtt. A kaszálók, a búza és a kukorica kerítéssel körbezárt tábláit, a vidék gazdagságát. Ahol nem lehet levegőt venni az előtörő termények és tanyaudvarok meg a lögdösödő, kérődző állatok kipárolgásától. A távolból kisebb erdők integetnek, az árnyék, a béke és a biztonság ligetei, de valójában forrnak a rovaroktól. Hogy írhatnám le, mit jelent a zene Jillnek? Semmi tájélmény, látvány, párbeszéd. Inkább valami probléma, amit szigorúan és bátran meg kell oldania, mert feltette rá az életét. Képzeljük el tehát, hogy elveszik tőle azokat az eszközöket, amelyekkel ezen a problémán dolgozhatna. A probléma megmarad a maga nagyságában, mások talán elviselik, de ő nem tudja megközelíteni. Neki csak a hátsó lépcső marad, a vakító fal és az én sírásom. A sírásom kés, amely kivágja az életéből mindazt, ami nem hasznos. A számomra. Gyere be! Szól Elsza a szúnyogháló túloldaláról. Gyere már be! Nem kellett volna kiabálnom veled. Gyere, meglátnak! Estére az egész jelenetről könnyedén lehet beszélni. Biztos hallották azt a nyivákolást délután, mondta Elsza Sancéknak. Áthívták az udvarokba beszélgetni, míg Ajona engem fektetett le. A baba nem rajong a hegedűért, nem hasonlít az anyukájára. Még Mrs. Sánc is nevetett. Szerzett ízlés. Jill hallotta őket. Legalábbis hallotta, hogy nevetnek, és kitalálta min. Az ágyán feküdt, és a Szent Lajos király hídját olvasta, amit a könyves polcról vett le magának. Fel se fogta, hogy először Elsza engedélyét kellett volna kérnie. A történet időről időre elhalványult. Jill csak a Sancék udvaráról felszálló nevetést hallotta, meg a másik szobából Ajona imádattal teli fecsegését, és hirtelen kiverte a veríték. Ha mesehős lett volna, felkel az ágyából, és egy fiatal óriásnő erejével végigmegy a házon, összeroppantja a bútorokat, és eltöri a nyakakat. Thank you.
Moró anyám álma címírásának harmadik befejező részét hallották. A felolvasó Füranikó színművésznő volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Az Isten felé most mindenem felséges téged hív. Mi szerelmesek hajlékai, boldog mind, ki nálad lakik. És mindenem felséges téged.
Testem, szívem, kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram.
Tisztíts meg a szívemet, formáld át, és a lássak. Szent tüzeddel újítsd meg szívem, úgy várlak. Értem adtad az életedet, hogy megments a keresztet. Mindent tisztíts meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá.
szükségem van rá.
Csak benned bízik, lehet. nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Bennem s benned én. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!